Szia Csaba!
Szia, Geri!
Köszönöm, hogy elfogadtad ezt a felkérést. Ebben az interjúban arról szeretnék veled beszélgetni, hogy hogyan is történt az opciós egyetfejlődésed, honnan indultál, milyen utat jártál be, és hogyan jutottál el odáig, hogy sikeresen tudsz opciókkal kereskedni. Az első kérdésem az, hogy milyen előképzettséged volt, mielőtt belevágtál az opciós kereskedésbe?
Tehát tőzsdei előképzettségre gondolsz?
Nem, hanem
Milyen?
milyen szakmából jöttél?
Ja, hát az jó sok köze volt a tőzsdéhez, én szakács vagyok, tehát szakácsnak tanultam, semmiféle pénzügyi, számviteli iskolát nem végeztem el, és én mindig is a vendéglátásban dolgoztam. Egészen addig, amíg 6 évvel ezelőtt megismerkedtem a tőzsde világával, ez itthon történt, mikor az OTP-nek volt az a szép nevezetes esése, és akkor csak így megjegyzés alapon feleségemmel konzultáltunk, vegyünk OTP részvényt, de király. Jó is lett, tehát pluszos lett a történet, ki tudtunk belőle szépen szállni. Csak akkor elkezdtem gondolkozni rajta, hogy ha ez egyszer működik, akkor ez működik többször is, tehát ezzel lehet pénzt keresni. Ugye elővettem az internetet, különböző fórumokat olvasgatva kerestem tőzsdei képzésre foglalkozó cégeket, és így kerültem bele a tőzsde világába, ahol elkezdtem megtanulni. Először részvényekkel, USA piacon, napi csárton, tehát szép nyugodt történet, sőt egy kicsit már nagyon nyugodt is volt akkor, ugyanígy be voltam sózva, hogy én hamar szeretnék pénzt keresni, nem.
Klasszikus.
Igen, tehát nem akarok én várni heteket, hónapokat egy szignálra is, mire a profit is miben jön esetleg. Tehát részvények napi csárton, az is működött, de hát fiatalon ugye az ember kicsit többet szeretne gyorsabban, és akkor gondoltam, hogy menjünk át szépen Forex piacra is, pedig mindenki mondta, hogy Forex piacot nem kell azért egyből erőltetni, mert ugye a tőkátét, stb. Veszélyes. De hát miért ne? Akkor is nem ugrottam teljesen bele, hanem elmentem egy Forex-es képzésre is. Azon részt vettem, megtetszett az is, órás csártok általában. De utána jött a következő lépés, hogy akkor már úgyis, ha gépnél vagyok, miért ne day trade legyen, mert ugye
Akkor már volt annyi időt, hogy tudtál egész nap foglalkozni vele?
hát mivel az én munkahelyem szezonális volt, tehát tavasztól őszig, akkor az ősztől tavaszig időszakban tudtam egészen foglalkozni a day trader is, vagy akár az óráscsártokkal is. Hát körülbelül ezek az olyan eredménnyel zárultak, hogy hát ha nagyon jó vagyok magammal, egy erős nullát beírhatok, de komoly profitot, sőt, hogy rendszeresen ebből tőkét tudjak kivenni, azt nekem nem sikerült elérnem rajta, akármennyire is szerettem volna.
Mikkel próbálkoztál többnyire? Day trading vagy swing?
Mind a kettő.
Mind a
Mivel
kettő.
idő, mikor volt időm, akkor volt rá bőven. Tehát a swinget is szerettem, mert ugye milyen szép, hogy elkapjuk a trendet, és akkor meglovagoljuk. Hát én kapkodtam, csak nem mindig értem el. A day trade az meg egy számomra teljesen egy lutri volt, mert lövögettem, és vagy-vagy. Nem igazán jött az össze. És közben azért még a részvényeknél, mikor oktatták az első oktatáson, amikor részt vettem, ott felvillant egy bizonyos opciókkal való kereskedés is. Na most ott annyiba le is zárult, hogy long call, long put,
Tehát az
kifut.
alapoktól nem mentetek tovább.
Nem, ennyi volt, fel, le, játszunk és kész. Úgy ott az volt, hogy veszünk vagy eladunk, lejárat előtt lehetőleg pár nappal, csak mikor már az idő érték nincs benne sok, és ha egy esetleges nagy elmozdulást elkapunk, akkor tényleg szép profitokat lehet elérni. Ezt
De ugye ehhez, csak hogy hozzátenném, ehhez azért elég jó iránykereskedőnek is kell lenni.
igen, tehát az irányt be kell lőni, és akkor tudjuk megjátszani ezt a stratégiát. Ezt gyakorolgattam is, mert tetszett. Általában ugye én úgy gondolkoztam még akkor, mivel az opciókra annyit tudtam, amit említettem, hogy long call, long put, hogyha megvan az elképzelésem az irányról, veszek egy jó távoli, olcsó részvényt, és milyen jó, ha egy nagyot mozdul, tényleg szép profitokat tud termelni. Úgy fejben el is könyveltem el, hogy mennyi lesz ebből az én profitom. Hát ez se úgy jött össze általában, ahogy szokott. De viszont volt nem túl sok, de tényleg volt olyan trade, amikor olyan mozgást tudott produkálni az alaptermék, hogy eszméletlen nagy profitot tett oda tényleg a kezdeti kockázathoz képest.
Mi volt a legnagyobb százalékosan?
Hú, az olyan közel 800% volt, azt hiszem. Ennek a feleségem is nagyon örült, mert bevettem csendes társnak, beszállt tőkével, még az elejét. és nagyon boldog volt, de ettől nagyobb nem, mondjuk ez azért tényleg extrém nagy profit volt.
Nekem is volt egy ilyen hasonló történetem életemben egyszer, nem is olyan régen, februárban, idén februárban.
A gázzal?
A földgázon volt egy nagyon szép mozgás, ami gyakorlatilag 3300%-os profitot hozott putopcióra 2 nap alatt. De ugye tudjuk azt, hogy ezeknek a profitoknak a valószínűsége az közelít a nullához.
Igen.
Tehát nekem az elmúlt 9 év alatt egy ilyen volt. Tehát azért azt is hozzátenném itt a hallgatóknak, hogy az, hogy az opcióval mondjuk az ember 1000, 2000, meg 5000%-okat csinál, ahhoz hihetetlen jól kell belőni az időzítést és az irányt és az elmozdulás nagyságát. Ennek az együttállása relatíve alacsony.
Hát ez nagyon ritkán fog összejönni, tehát az, amit említettem, ezt a profitot én is egyszer tudtam elérni, de ott is azért mondhatjuk, hogy a szerencsefaktor bőven benne volt. Uh-huh. Tehát tudatosan az, hogy minden hónapban én ezt elérjem, azért az nem valószínű.
És hogy folytatódott innen, hogy...
Tehát utána valami oknál fogva az opciózás már akkor megtetszett, mikor mi csak a long-call-long-putot oktatták. Szerintem azért, mert valahol belül már tudtam, hogy itt van időm vele foglalkozni a pozícióval. Ugye, ha egy iránykereskedésbe simán beteszem a stoppot, ha kivett, akkor lezárult az üzlet, és vagy utána még jó irányba megy, vagy nem, az egy másik történet. De nem tudok beleavatkozni úgy, hogy ahogy én szeretnék. Ezután kerültem én hozzá, Geri.
Az opció, mikor volt kb?
2011 második felébe. Én akkor kezdtem el úgy komolyabban ugye az opciós oktatáson megismerkedni az opciós stratégiákkal, az időértékkel, a volatilitással, amit előtte fogalmam sem volt, mert ilyeneket el sem mondtak, ugye vagy nem akarták, vagy nem tudták, de nem tájékoztattak róla. Hát ugye őszintén szólva először azért ugye érdekes volt, mert igen, nagy információ mennyiség jött le az oktatás során, tehát azokat még feldolgozni, megérteni, hogy miről szól, tehát melyik stratégia miről szól. Na, hát ahhoz kellett egy kis idő, nekem legalábbis. Ezt gondolom mindenkinél változó lesz, de azért sikerült idővel feldolgozni és gyakorolni a stratégiákat. Ott is először azért én részvényekkel opciózgattam, mert azt ismertem, tehát az árupiaccal nem is kereskedtem, nem is foglalkoztam vele. Hát azért ott is már voltak kisebb, nagyobb sikerek, de nem az az átütő siker, amit én szerettem volna, azt a részvényektől én nem tudtam teljesíteni a részvényekkel való kereskedést.
És a részvényeknél, amikor opcióztál, ott is még tartottad magad ahhoz, hogy iránykereskedés?
Igen. Nem is tudtam más, tehát én és hát hallottam ugye az iránymentes kereskedésről, az oktatáson is elhangzik, de az is elhangzott, amit azt hiszem fel is írtam még külön, hogy kezdők ezt azért ne kereskedjék, tehát a kiírással ne foglalkozzanak.
Fedezetlenül.
Fedezetlen kiírásokkal ne foglalkozzanak, mert ugye ott meg lehet sütni magunkat korlátlan kockázattal. Az úgy belém éget, nem is nyúltam hozzá, tehát egyetlen egy kiírásom nem volt.
Tehát gyakorlatilag akkor azt lehet mondani, hogy a kezdetben részvényekkel gyakoroltad az alapstratégiákat.
Igen.
Hogy egyáltalán átjöjjön, hogy miről szól ez az egész opciózás, az időérték, volatilitás, strike, és hogy működik az egész.
Igen, pontosan így volt.
És mikorra érezted azt, hogy na, akkor én most váltok az iránymentes trading? Tehát mikor esett le az, hogy hát ez az iránykereskedés, ez nem biztos, hogy a legprofitábilisabb és a legkonzisztensebb tud lenni az összes közül?
Hát őszintén szólva nekem nem esett le, tehát én úgy el voltam magammal, tehát persze mondom, nem hozta azokat az eredményeket, amiket én szerettem volna.
A sima iránytrading?
A sima iránytrading, de úgy, mint iránymentes kereskedésben, én nem is, valamiért én nem is foglalkoztam vele, nem tudom miért, lehet, hogy az előző intelem, hogy még csak az volt meg bennem, hogy fedezetlen kiírás, bukunk a tőkét, és valahogy gátot szabott benne, és utána ugye elkészült neked az EKPM videósorozatok, és arról én értesültem. Megnéztem őket, akkor leesett, hogy hopp, van itt más is. Tehát nem csak az, hogy meg kell találnunk az irányt, belülni az árakat, stb., hanem úgy is lehet kereskedni, hogy nem kell tudnom nekem feltétlenül az irányt, sőt, az a jó, ha nem ficánkol az árfolyamon, szépen el van magának. Akkor leesett, hogy iránymentesen is lehet kereskedni, sőt, valószínű ez az egyik olyan stratégia, amivel hónapról hónapra lehet pénzt keresni, és azóta én ezt már úgy meg is tapasztaltam, mert már közel egy éve hónapról hónapra tudok pénzt keresni, sőt az utóbbi fél évben már csak ebből élek meg, tehát a bevételem nekem ebből van.
Tehát gyakorlatilag nincs semmi más bevételi forrás, csak az opciózás.
Nincsen más, eddig volt ugye a vendéglátás vállalkozásban, de azt is Abba hagytam nem azért, mert opciózok, hanem másokok miatt is, és most már csak az opciós bevételeim vannak, igen.
És gyakorlatilag hol volt az a pont, amikor elkezdtél konzisztensen profitábilissá válni? A stratégia meg időben, tehát hogy melyik stratégia váltotta ezt ki, illetve mennyi idő kellett ahhoz, hogy eljuss oda, hogy igen, elhiszem, hogy én ezt meg tudom csinálni, és tényleg meg is csináltad.
Az iránymentes stratégiánál, mikor azzal elkezdtem foglalkozni, ugye először demóba, azt hiszem egy olyan 4 hónapon keresztül demóba, hát ott full profitábilis voltam, nem volt veszteséges tét, de hozzátéve ugye a demó rám olyan hatással van, mivel nincs benne valós kockázatom. Tehát ott nagyon szépen kerestem, igaz, hogy túl is vállaltam a kockázatokat. A marginra alapból nem is nagyon figyeltem, mert nem az volt a lényeg, hogy egy bizonyos margin szintet betartsak a demós korszakomban, hanem az, hogy minél rövidebb idő alatt minél több kereskedést bonyolítsak le, hogy tanuljak belőle. Utána, amikor éles kereskedésre átmentem, akkor azért oda kellett figyelni kőkeményen a margin, ezeket még hozzá kellett vennem, megszoknom. De igazság szerint az első hónaptól kezdve termelte ez a stratégia az összeget, a profitot. Én akkor szembesültem vele, amikor már éles számlán is, tehát a valós pénz is megjelent a számlán, hogy én ezzel pénzt tudok keresni, úgy, hogy nem kell eltalálnom az irányt, nem kell félnem a stoptól, hogy kivesz, és ez hónapról hónapra be tudja termelni. Hol többet, hol kevesebbet, de be tudja termelni.
Mi az a százalék, amit ezt úgy nagyjából betermel?
Tehát én az opciózással havonta egy olyan 6-6,5-7%-ot tudok profitálni. A kereskedéseim 90%-a iránymentes kereskedés, és egy olyan 10% iránykereskedés, spread kereskedés is van benne, mert én azért még mindig szeretem az irányt, de az a biztos, hogy az iránymentes fix bevétel tud profitálni, az iránykereskedést meg egy úgynevezett habatortán, ha jön, akkor nagyon jó, ha nem, akkor az így
jár. De akkor az iránykereskedés kvázi egy hobbi.
Igen.
Tehát igen. Megvan a havi betevő az iránymentesből, és abból lehet egy kicsit irányozni.
Igen, pont. Nagyon szépen megfogalmaztad. Tehát a fix, amire lehet számolni, az iránymentes, az iránykereskedés pedig arra jó, hogy egy kis pluszt hozzátesz, mivel ugye opciókról beszélünk, nagyon sok lehetőségem van arra, hogy ha nem elképzelésem szerint alakul egy trade, akkor is még belenyúljak, akár csökkentve a kezdeti kockázatomat, tehát ne bukjam el mindet, de a legtöbb esetben azért pluszos, inkább kis pluszokba, de sok esetben nagy pluszba is tudok iránytrédekkel is kereskedni.
És ez az iránykereskedés, ez mennyire fakad abból, hogy mint mondtad, igazából most már nincsen napi elfoglaltságot, hanem eléggé sok időd van arra, hogy a gép előtt ülj.
Pont ezért, mert tényleg elég sok idő van. Hál' Istennek elég sok időt tudok ezzel tölteni. Nem azt jelenti, hogy szükség lenne arra, főleg egy iránymentes stratégiára. Nem volna szükségem arra, hogy óránként ránézek esetleg a csátra, mert esténként szoktam vele foglalkozni én is. Én 8-tól 10 óráig ülök le a gép elő, és akkor nézem meg a pozícióimat, ha kell, menedzselem. Általában azért nem kell, tehát nyugodtan lehet vele pénzt keresni, de mivel ilyen sok a szabadidő, és ha úgy látom, hogy kialakulnak jó lehetőségek, akkor igenis bekötöm irányba is, mert miért hagyjam ott azt a pénzt, ha esetleg el tudom hozni.
És hogyha nem tudom, hogy gondolkoztál ilyen, van egy ilyen tapasztalatod, hogy nagyjából mi a találati arányod egy iránymentesnél? Tehát, hogyha most csak azt nézzük, hogy az iránymenteseket kötögeted, akkor 10-ből hány olyan van, amire azt mondanád, hogy igazából hozzá se kellett nyúlni, hanem betermelte a profitot lejárat környékén, vagy amikor úgy döntötted, hogy zárod nyerőben.
Tehát minden milyen mértékű nyerőbe, csak nyerőbe.
Igen.
Tehát úgy, hogy hozzá se kelljen nyúlni, vagy akkor esetleg eltelt idő egy profit nagy részét betermelte, és én lezártam, mert már nem értem meg benne ülni. Ha mondjuk így leosztjuk, akkor szerintem olyan 10-ből 6-7 kereskedésnél ez kivitelezhető.
Hogy nem kellett semmihez sem hozzá nyúlni.
Ja, hogy semmihez se kellett hozzá nyúlni. Azért, hát olyan 5.
5. És hány volt olyan, ami profitábilis.
Tehát ugye az 5 az mindenképpen, mert
ötöt hozzá se kellett nyúlni.
Az betermelte úgy a pénzt, ahogy az szépen nyílik. A fennmaradó 5-ből, hát most nem nagy képviségből, de 4.
4. Amihez, hogyha menedzselted, akkor profitban zárult.
Igen, ha megfelelő menedzselés mellett profitban tudtam lezárni.
Tehát gyakorlatilag azt tudjuk mondani a te tapasztalatod az elmúlt egy év alapján, hogy 10-ből 5-höz nem kellett hozzányúlnod.
Igen.
És 4-et menedzseltél.
Igen.
Nyerőben sikerült zárni, és egy volt bukó, körülbelül.
Igen, körülbelül.
És volt-e szignifikáns buktád ezzel az iránymentesen? Most hagyjuk egyelőre az irányt, mert az úgyis más világ.
Hát volt sajnos, tehát belenyúltam olyan iránymentes kereskedésbe is, ahol az alaptermék mozgása, meg az én, hát az mozgása is benne volt persze a veszteségbe, de utólag ezt kielemezve és átgondolva, azért én nagyon ludas voltam benne, mert a pozíció méretezés nem volt teljesen, nem is azt mondanám, hogy szabályosan betartva, mert is szabályok nem is voltak teljesen rá, csak óvatosan, tehát túl sok pozícióm volt, túl nagy pozícióm abban a termékben, aminek az elmozdulása, hát igen, csak a margint elkezdte ledarálni, és sajnos ott egy elég komoly, tehát egy 10%-os veszteséget értem el abba a hónapba. Tehát ez is benne van a pakliba, ami azt a 10%-ot májusban tökéletesen vissza is tudtam ugyanúgy iránymentes kereskedésekkel termelni, de azóta viszont egy nagyon szigorúan lefektetett pozíció méretezési szabályaim vannak, amiket használok, és tehát fájt akkor a 10%, komoly tanulópénz volt, de megtanultam a leckét, és azóta nem esek bele ilyen hibákba.
És a 10%-os bukó ellenére is azt mondod, hogy az elmúlt X időszak, mióta ezt életbe csináld, az átlag hozamod 5%?
Ezért 5%.
Ezért 5, mert ez elvitt egy nagy
részét. Mert ez elvitt elég sokat, és ugye a mostani 10 májusi 10%-om profitom, az kompenzálja a februári 10%-os mínuszt. Ugye akkor, ha más menedzseléssel foglalkozom, tehát másképp méretezem a pozícióimat, valószínűleg lehet, hogy akkor is lett volna rajta veszteség, csak nem ilyen mértékű, de ezt is belekalkulálva úgy jött ki az elmúlt egy évre ez az 5-5,5-6%-os profit.
És mi volt a legnagyobb dolog, amit tanultál ebből a 10%-os mínuszból?
Hát, hogy fáj, ha elvesztem a pénzem, tehát tanultam belőle kőkeményen.
És mentálisan?
Hát mentálisan az még talán nem is tudom, tehát az anyagi veszteség az se volt egy kellemes, nem egy kellemes dolog, ugye az ember nem szereti elveszteni a pénzét, de mentálisan tovább tartott feldolgoznom, mint anyagilag. Sőt, még a mai napig is azért néha úgy eszembe jutnak azok a napok, órák, és még most se esik teljesen jól a dolog, de már nem fáj annyira, de megtanultam azt belőle nagyon komolyan, hogy milyen pozíció méretet, tehát milyen számlaméletet, milyen pozíció méretet szabad használnom, hogy bele is tudjak nyúlni, vagy ha mégis baj van, ne ilyen mértékű veszteség legyen, mert azért ez mikor megtörtént, nekem kellett hozzá két hónap, hogy mentálisan visszaépüljek arra, hogy igenis, én tudok ezzel pénzt keresni, csak most éppen volt egy rossz trédem, meg sokat visszanéztem a naplóba, ugye a naplózás az folyamatosan megy napi szinten, hétvégén a kiértékelés, és mikor ez megtörtént, nagyon sokat segített nekem, hogy visszanéztem az elmúlt hónapokat, és láttam, hogy oké, hogy most összejött a bukta, de ott van a múlt, és ott van, hogy melyik hónapban mennyit tudtam vele keresni, ez sokat segített, és kellett is ahhoz, hogy tovább csináljam.
Tehát ez segített tovább lendülni.
Nekem ez. Még a mai napig is fáj néha, de ez segített akkor, hogy Istenem, hát karambolozhatok én a kocsival is, de attól mi tudok vezetni, tehát nincs ez a pont, csak csinálnom kell tovább, kész, ennyi. Tehát az nagyon nagy hiba lett volna, meg se fordult a fejembe persze, hogy akkor kiszállok belőle, mert az lett volna a legnagyobb. Az fájna egész életemben
valószínűleg. Az lett volna a legnagyobb bukta az egészben, szerintem.
Tehát az a fájdalom egész életemben tartott volna, amikor visszagondolok 60 évesen, hogy miért hagytam én ezt abba. Túl kell élni sajnos. Hát mindenkinek én azt tudnám mondani, hogy olyan számlával kezdjen el kereskedni, mert azért csak tőzsdéről beszélünk, hogy itt bármi megtörténhet.
Azért azt is, igen, hozzátehetjük azt is, hogy ugye az iránymentesnek két változata van. Van az a változat, ami teljesen fedezetlen.
Igen, igen.
Te ebbe csúsztál bele ezzel az előtt túl a 10%-ba. És van a fedezett iránymentes stratégia, ahol ugyan a profit egy részét visszaadja az ember, viszont nyugodtan alszik idézőjelben, mert a teljes számla nem mehet el. Jelentős veszteséget lehet így is elkönyvelni.
Igen, de nem a teljes
számla. De nem a teljes számla. Tehát a stressz szintje az sokkal alacsonyabb, és éppen ezért szoktam én is mindig az oktatáson azt mondani, hogyha valaki iránymentessel kereskedik, akkor kezdetben mindig fedezetten tegye azt. Még akkor is, hogyha tudja, hogy a potenciális profitja nem az a 6%, amit te említesz itt, hanem mondjuk csak 3. Viszont addig, amíg ez a fajta opciós magabiztosság és tudás fel nem épül, addig mindenképpen fontos, hogy az ember ne tegye ki magát fedezetlen stratégiának. Viszont ha meg már úgy érzi, hogy profi, és tudja ezt menedzselni, és mint ahogy nálad is van is időd ezzel foglalkozni, igen, akkor egészen nyugodtan lehet fedezetlennel is kereskedni, mert látszik, hogy azzal a 6% is elég könnyen elérhető.
Kényelmesen meg lehet csinálni. Ahogy mondod, tehát kinek milyen a stressztűrő képessége, milyenek a tapasztalati meg. Tehát nagyon fontos az belülni meg a számla összege, mértékét is. Tehát még akkor is, tehát hiába van egy nagyobb összegű számlája, teszem azt 50-100 ezer dollár, Ha még nem érett meg arra, hogy azon olyan mennyiségű kontraktusszámú pozíciót nyisson, úgyis baj lesz belőle szerintem.
Igen.
Mert nem fogja tudni feldolgozni, mikor az alaptelvét mozdul 3-4-5%-ot egy nap, és igaz, hogy még csak lebegő mínusz keletkezik a számlán, de azt is azért rossz nézni, és esetleg olyan döntést hoz, ami későbbiekben meg azt mondja, hogy nem kellett volna meghoznom, és pluszba zárja a trédet. Tehát ehhez való fel kell nőni, meg kell érni hozzá, ehhez idő kell,
ehhez idő kell.
Kereskedni kell, kész.
Folyamatosan nyomni kell, mert ezt amúgy nem...
Igen.
Ezt mentálisan nem lehet megtanulni, ezt be kell gyakorolni.
Nem lehet olvasni sok fejlesztő könyvet, bármi más, de ezt át, én legalábbis azt hallom, hogy át kell érni, mert akkor tanulja meg az ember, amikor érzi, hogy fáj.
Igen, tehát... ez nagyon jó, amit mondasz, hogy akkor tanul meg, amikor érzi, hogy fáj. Többekkel beszélgettem arra, hogy igazán akkor válik valaki jó kereskedővé, amikor az első tényleg érzékenyen érintő veszteségen is túl van, és azt föl tudta dolgozni.
Igen, ezért nem szeretem én sose a demót is, meg hogy mondjuk kis számlával pozíciókat nyitni, mert van egy trade-be 10-20-50 dollár kockázatom, nekem legalábbis nem fáj, nincs benne az az érzelmi hatás, hogy nem is volt, hogy nem is érdekelt, hogy ránézek. Uh-huh. Most nem opcióra, hanem iránténél még, de mert nem volt benne olyan kockázat, amit fájna, hogyha elveszteném. Uh-huh. De mikor már ugye olyan összegek vannak benne, meg olyan számlával kereskedik, ami fájni fog, meg fájt is, akkor az ember nem felelőtlenül nem fekszik le úgy aludni, hogy nem nézi meg, stb. Tehát nem hagyított pozíciókat. Tehát én azt válom, amíg nem fáj, addig nem tanul az ember. Uh-huh. Mikor fáj, az fájni fog, de abból tanulni is fog. Ugye erre mondják, hogy máskánán tanul az okos, de nincs benne az az érzelem, ami tehát hiába...
Igen, az opciózásnál meg a tradingnél a máskánán tanul, az valahogy nem működik.
Nem.
Tehát én is sokszor tapasztaltam az oktatáson, hogy hiába mondom el például valakinek azt, hogy egy adott volatilitás termékre soha az életben ne írjon ki call opciót, mert az a legveszélyesebb. Néhány ember visszajött hozzám, hogy Geri, megértettem, hogy miért mondtad ezt az oktatáson, mert megcsináltam, és komolyan buktam rajta. Tehát én nagyon sok olyan dolgot elmondok az oktatáson, hogy mi az, amit biztosan ne csinálják kezdőként, mégis az ember belemegy. Mert hát, ha Geri nem tudta jól.
Ez olyan lehet, igen, tehát, hogy biztosan ne csináld, tehát, mint a piros lámpa, mint a bikának a piros posztó.
Uh-huh. Abszolút.
De úgyis megcsinálunk.
Úgyis meg.
Mert és... tiltják, és ezt ki kell próbálnom.
Igen, pontosan tiltják, és ki kell próbálni.
Tehát, ugye a gyereknek is azt mondom, ne nyúj hozzá, mert megéget, hozzányúl, mikor egyszer megégeti a kályha, már nem fog hozzányúlni, mert tudja, hogy megégeti. Tehát uh-huh. Ezt mindenkinek a saját bőrén meg kell tapasztalnia, és miután megtapasztalta, nem adta fel, még a fájt is, nincs azzal semmi baj, még ha darálja a számlát, azzal sincs baj, mert akkor újra kell építeni, szépen idővel, rá kell szállni azt az időt, mert azt muszáj rászállni. És azért ezzel az iránymentes kereskedési stratégiával szerintem, amikor az ember beért hozzá, hogy ezzel kereskedjen, nyugodtan tud egy szép nyugdíjas kort felülkészíteni, ha ő mellette még munkahelyen dolgozik, vagy idővel kiváltani a munkahelyét, főállásban ezt végezni, egy anyagi biztonságot tud teremteni magának és a családjának. Én jelenleg a mostani tőzsdei stratégiákból, amiket ugye a piacon lát, hall az ember, én ezt tartom az egyik, ha nem a legjobb és legprofitábilis stratégiának, mert ezt látom magamon, tapasztalom, hogy hónapról holnapra tudok vele pénzt keresni.
Na, hát örülök, hogy ezt hallom. Egyébként ennek az iránymentesnek tényleg az az előnye, hogy valamilyen szinten mindig számíthatsz rá. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, oké, olyan nincs, hogy fixen be fog jönni, tehát ezt tudjuk, ez piac, itt valószínűségek vannak, és bármi megtörténhet. De nem az van, mint az iránytrédnél, hogy folyamatosan azt kell nézni, hogy na vajon mi hova megy, és hol vannak azok a beszállók, amik nekem kellenek. Mert szinte az iránymentes trédingnél minden áldott hónapban van beszálló.
Ott mindig van beszálló.
Tehát mindig van beszálló. És, mert mindig tudsz egy adott range-et keresni. Mindig van range.
Igen.
Egyébként kicsit a range-el kapcsolatban érdekelne az, hogy te milyen valószínűségű range-eket kereskedsz? Most anélkül, hogy belemennénk itt az opciós rejtelmekbe, mi az a range valószínűség, amivel te komfortosan érzed magad?
Tehát ugye, ahogy azt tőled is tanultam, 90%-os valószínűségű range-ekkel kezdtem el kereskedni. Igazság szerint most is tartom magam ehhez a százalékhoz. Picivel szoktam eltérni, ez mindig piaci szituáció függő is, meg figyelembe véve azt, hogyha mondjuk picit többet kockáztatok, tehát 90% helyett 89, tehát kicsit adok oda a kockázatnak, de minimálisat, akkor akár 10%-kal több profitot is el tudok hozni a piacról, és ez a pici plusz kockázat olyan minimális az árfolyamban, hogy nem hiszem, hogy azon a fél ponton, egy ponton fog múlni, hogy mikor kell beavatkoznom, de viszont plusz 10% profit éves szinten azért nem rossz trédenként plusz 10%. De igazság szerint egy ilyen 88-90%-os valószínűséggel kereskedek, olyanokat nyitok be.
Mi volt a legkisebb, amikor bementél valaha 80%-os range-be?
Nem.
Nem igazán.
Nem. Azt még úgy nem merem.
Azt nem,
töröm rajta a fejem, de szerintem ahhoz annak előbb-utóbb sütés lesz a vége. Tehát azt egyelőre nem merem, még annak ellenére se, hogy tényleg időm is engedi, hogy gépnél legyek, hogy többször beavatkozzak. De szerintem már ilyenkor akkor már teret adnék magamnak, mint ahogy adtam is a kapzsiságomnak, és azért meg kellett fizetnem azt az árat, ugye annál az ominózus 10%-nál. Mert ott is komoly szerepet játszott a kapzsiság, hát tudok én ezzel még többet keresni. Uh-huh. És azért azóta úgy rájöttem, hogy nem, mert a türelem az mindig kifizetődő, mint a kapzsiság. Nem akarok én egy hónap alatt meggazdagodni ebből, hanem nagyon gazdag akarok lenni belőle, majd egy pár év.
Szépen lassan, ahogy a kamatos kamat dolgozik.
A kedvenc egyik barátom a kamatos kamat, igen.
De egyébként ugye az iránymentessel azért, hogyha az ember nagyon kamikáze akarna lenni, azért a havi 15%-ot is be lehet termelni, csak nem biztos, hogy megéri pont az, amiről beszélsz. Mert ugye, ha a range valószínűséget az ember elkezdi szűkíteni, akkor ugye nő a profit potenciál. Viszont a stressz is vele együtt. Tehát itt megint tényleg azt kell megtalálni, hogy kinek mi. Van olyan diákom, aki azt mondja, hogy ő 95%-os range-el kereskedik, bőven elég neki az a profit, amit 95%-kal behoz. Tehát nyilván ő kevesebbet keres nálad, igen. Viszont sokkal kevesbé stresszes az egész dolog, szinte egyáltalán nem kell hozzányúlni, ő az elmondása szerint neki 10-ből 8-hoz szinte hozzá se kell nyúlni, pont azért, mert a range-e az nem 90%, hanem 95%. Viszont nagyobb valószínűséggel kevesebbet keres. Viszont az életstílusához jobban passzol.
Igen, tehát mint tudjuk, ingyen ebéd nincs, valamit valamiért. Tehát ha visszaadok a profitból, kapok érte nyugalmat.
Hát igen.
Meg még több szabad időt. Ha viszont én időmet ráadozom és szeretem a stresszt, akkor be lehet menni természetesen, akkor szerintem ugyanúgy nem kizárt a 10-15, akár 20% is havonta. De lehet, hogy ez megy egy hónap, két hónap, fél év, és a 10. hónap meg ledarálja az előző havi profitokat is, vagy akár ugye a számlánkat is meg tudja tépázni. Habitus függő, ki mit szeret.
Mindenki. Tehát neked az, ami bejött, és ideális, az a 90%.
Nekem ez kényelmes. Gondolkozok rajta, lehet, hogy majd demóbel is kezdem tesztelgetni.
Kicsit
hogy...
szűkíteni?
Igen, végülis ugye tudunk most is az eredményt, tehát magasabb profit, csak kisebb.
Csak azt kell megnézni, hogy tudod menedzselni, tehát ugye ott a menedzsment az intenzívebb.
Igen, tehát nem biztos, hogy én azért a profitért bevállalom azt, hogy ott üljek minden nap fél négytől mondjuk este 10-ig, hogy bármikor kényelmesen közbe tudjak szólni, mert nekem jó, hogy kimegyek a kertbe a kislányommal, és nem kell a gép előtt ülnöm. Tehát,
uh-huh. Hát mennyit szeret. Ülsz egyébként naponta az a 2 óra, amit mondtál?
Hát az a 2 óra, meg úgy óránként, mivel ott van időm, ránézek.
Tehát a függőség, ugye? A mobilomban ránézel.
Igen, szerintem ez a függőség, tehát még nem orvosi eset, de azért függőség, mert csak ránézek, hogy mégis mit csinált az árfolyam, elmozdult, de nagyon nem, vagy csak már az, hogy megmutassam magam, hogy de király, megint ránéztem a csátra, de nem volna rá szükség, tehát intenzíven az a napi 2 óránál többet én se töltök vele, vagy csak akkor, hogyha tényleg időm ugye engedi, és elemezgetem, keresgetem a lehetőségeket, hol szálljak be, mikor szálljak be, de nincs rá szükség a napi 2 óránál többre.
És neked mi volt egyébként az opciózás megtanulásában a legnehezebb? Mert mondtad, hogy próbálkoztál Forex-el, meg sima részvénypiaccal is.
Igen. Tehát a legnehezebb, nehéznek nem is azt mondanám, hogy nehéz, mert érdekes egy világ ez, de mint ugye minden más, ez is megtanulható, mert minden megtanulható. A legnehezebb nekem nem is pontosan az opciózással volt, hanem a mentális részével, tehát nem a gyakorlati részével, hanem magammal kellett itt inkább zöldágra vergődnöm, az egómmal, a kapzsisággal, stb. És ugye én 2013 tavaszán eljöttem hozzád a mentális coaching programra is, amit ugye egybe kötöttünk egy tőzsdei coachinggal is, tehát két legyet egy csapásra, és én úgy érzem, hogy engem azt tett teljesen helyes útra, mint tőzsdéileg, tehát ugye a szakmai részét nézve, mint pedig mentálisan, mert azért ott elég sok mindent tisztába kellett tenni, és hál' Istennek sikerült is a segítségével tisztába tenni a dolgokat, letisztázni az irányokat, a célokat, hogy miért is akarom egyáltalán, miért akarok én egyáltalán az opciózással foglalkozni, mikor ugye foglalkozhatok sok minden mással is. Tehát az számomra nagyon nagy segítség volt mentálisan. Az opciózásban legnehezebb, szerintem legalábbis nekem, a türelmetlenség volt. Ugye ez nem egy kapkodós műfaj, itt bekötünk egy pozíciót 30, 40, 50, akár 60 napra is. Nem egy DT-d a hónapodra kötünk 5-6-ot, ez be van kötve, és ezt szépen ki kell ülni. Ezt nem olyan könnyen kiülni, főleg az elején, mikor az ember ugye nagy hívvel belendült, és akkor én vagyok az opció király, mindent lekeresek, amit csak lehet a piacról, de eltelt két nap, és még nem kerestem vele pénzt, tehát ez nem működőképes. Számomra ez nehéz volt, hogy ne kezdjek el keresni új termékeket, új pozíciókat, vagy kutatgatni, hogy de király, most azon a terméken van szignál, szerintem most akkor ott nem is ismerem a terméket magát, és közben lehet, hogy nagyon-nagyon csúnyán fogom végezni. Tehát mikor a kézre kell ülni, az szerintem nehéz dolog.
És nem belemenni overtradingbe.
Ja, igen.
Ez a klasszikus. Nekem egyszer csak egy érdekesség, egyszer azt mondta nekem valaki, hogy Geri, nagyon-nagyon jó ez az iránymentes stratégiád arra, hogy azt a pénzt elpuffogtassam Forexen. Tehát, hogy ugye van, aki nagyon nehezen tudja azt kiülni, hogy megnyitok mondjuk 3-4 pozíciót 40 napra, 45 napra, és igazából nem csinálok vele semmit. Hanem minden nap ránézek, vagy rá se kell nézni, mert beállítom az alertet, és ha van alert szintet üt mondjuk a chart, akkor ugye jön az e-mail vagy az SMS. Tehát az, amit pontosan, amit mondasz, hogy sok ember még mindig abban a mentális mintában van benne, hogy csak akkor tudok sok pénzt keresni, ha sokat teszek érte.
Igen, de...
És az opciónál ez az iránymentesnél pont az ellentétje. Sokszor akkor keresel normálisan, ha nem is csinálsz semmit, tehát nem nyúlsz bele. Mert én azt vettem észre a visszajelzések alapján, azok tudják túlbonyolítani az életet és elbukni egy ilyen iránymentes stratégiát, akik túl sokszor nyúlnak bele, mert nagyon ráérnek.
Tehát ok nélkül avatkoznak bele. Igen. A kereskedésbe. Ugye ez, ennek mondjuk hál' Istennek én ezt úgy elkerültem, persze úgy motoszkált a fejemben, ennek több oka lehet, egy az, hogy unatkozik az ember, és miért ne. Uh-huh. Kettő, ott nagy szerepet szokott játszani a kapzsiság, ugye amikor szűkítünk a range-en egy kicsit, és akkor még több profit mehet, úgyse fog abból kitörni, de azért a piac időről időre megmutatja, hogy igenis ki tudok törni onnan is. Én ezt úgy elkerülgettem, ezt a felesleges beavatkozást. Nekem azzal kellett megbarátkozni, hogy az ember úgy tud szépen ilyen havi profitokat elérni, hogy tényleg szinte alig csinál vele valamit effektíve. Tehát megnyitom a kereskedést és kezelem, ha szükséges. De nem kell 8-kor felkelnem, 4-ig dolgoznom egy gép mellett, és mégis lehet vele pénzt keresni. Ez sokak számára hihetetlenül fog hangzani, vagy hangzik is, számomra is az volt, mert emlékszem, mikor itt ültünk, és a coachingon beszélgettük, és én is csak így jött az aha élmény, hogy aha, így is lehet pénzt keresni. És persze, enyém a felelősség, én döntök, én teszem be a tőkét, tehát kockázatot vállalok vele, de mégis tudok új pénzt keresni, hogy azzal a tudással, amit megszereztem. És ugye a tudást azt mindig magammal viszem, akárhol is vagyok. Tehát az egyik nagyon nagy erőnye az opciózásnak számomra legalábbis, amilyen nagyon kedvelem, nem vagyok helyhez kötve. Uh-huh. Tehát ugye a világ bármely táján, ahol internet van, ott már nagy probléma nem lehet, mert pénzt tudunk keresni, és akkor élni is tudunk vele. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, díjazom benne.
Visszaemlékszem arra, hogy amikor eljöttél hozzám legelőször coachingra, akkor még kicsit olyan hitetlen voltál azzal kapcsolatban, hogy hú, hát ezzel tényleg lehet 5%-ot keresni, ha vonta, és akkor ezt miért nem ezt csinálja mindenki? És az az érdekes, hogy így gyakorlatilag több mint egy, inkább másfél év távlatából már egyértelműen látszik, hogy tulajdonképpen ez a dolog nem is csak azon múlik, hogy az ember megtanulja magát az opciós stratégiát és működési elvet, hanem hogy mentálisan is rendbe tegye magát. Tehát, hogy tudja, hogy miért csinálja, legyenek szabályai, kövesse a szabályokat, és legyen következetes magával.
Ez így van, tehát a stratégia maga fontos része, persze, ugye azzal keresik a pénzt, de összességében azért, ahogy mondod, tehát tudnom kell azt, hogy miért csinálom, legyenek szabályaim, vállaljam a felelősséget, mikor elbuktam, tehát nem a piac a hibás azért, meg nem a szomszéd, én kötöttem, én nem avatkoztam bele, vagy rosszul kész, így álltam, vonjam le a következtetéseket. Én ezeket szeretem mindig le is írni, van egy füzetem erre rendszeresítve. A trade napon kívül is akkor ezt szépen írom kézzel, mert úgy számomra jobb, mint számítógépen ezt vezetni. De a mentális része sokkal-sokkal fontosabb, mint maga a stratégia. Tehát ha nem vagy kész, mentálisan nem vagy összerakva rendesen, lehet, hogy sikeresen kereskedni, nincs az a baj, de előbb-utóbb úgyis be fog ütni a krak, mert biztos, hogy be fog ütni. Tehát én azért az idei mínusz 10%-os hónap, ami lehet, hogy ilyen furcsán hangzik, de azért akkor nem, de most már hálás vagyok, értem, akkor mérges voltam érte. de most, hogy már letisztult a történet, azért mondom, szoktam rá még mindig gondolni, mert fogok is szerintem nagyon sokáig, mert a legnagyobb bukókat, meg a legnagyobb nyerőket biztos megjegyzi az ember.
Hát az igen, érzelmileg az a legdurvább.
Az biztos, hogy oda vág, de azért tanított az olyan nagyon sokat, és amiket, ha az nincs meg akkor, ma se kereskednék másképp, mint akkor. Tehát ugye mentálisan se, pozíció méreteit értve se, semmiképpen se. És valószínűleg tartom, hogy ez csak idő kérdése lenne, hogy még nagyobb fájdalom lett volna, mert ugye esetleg ahogy nő a számla méretem, és ugye akkor 10%, akkor nagyobb fájdalmat okozna, lehet, hogy akkor egy olyan fájdalmat szenvednék el idővel később, amikor azt mondom, hogy abba is hagyom az egészet, mert ez valami eszméletlen rossz dolog. Uh-huh. Így is fájt, túl vagyok rajta, nem adtam fel és csinálom tovább, de már nem fog még egyszer így fájni, ez biztos. Uh-huh. Tehát azért sem, mert mentálisan megerősödtem, meg azért sem, mert nem lesz még egyszer 10%. Bár ilyet kijelenti, hogy túlzás, de igyekszem, hogy elkerüljem az ilyen.
Igen, mert ott a pozíció méretezés, meg a kabzsisága is gond volt.
Az ott mind a kettővel ott akkor. Nagyon menő voltam, mit nekem 10-20-30 kontraktus, vagy akármennyi, teljesen mindegy, nem ennyi volt. Tehát ott gond volt a pozíció méretezéssel is, a kabzsiság az nagyon bennem volt, meg az ego az nagyon mondta, hogy...
Tombolt az ego, hogy én ezt meg tudom csinálni, és még
többet. Vagy a király, tehát tőzsd, az neked smafú, még lehet rá se kéne nézni csak egy héten egyszer, mert ez olyan szépen mozog, hogy kizár dolog, hogy kimenjen a range-ből, és a piac megmutatta, hogy Csaba, nem te vagy a király, mert meg tudom mutatni, hogy nem, igen.
Ismét meg kellett tanulni a piacon az alázatot.
Igen, igen. De ez az viszont nagyon sokat segített, nem csak a tőzsdei életemben, hanem a magánéletemben is, tehát és az üzletében bármely területén, az életben bármely területén segített ez az egóval történő megbarátkozás. Tehát a napokban is, meg szinte minden nap van rá alkalom, amikor másképp reagálnám le a dolgokat. Úgy közben hallgatom a beszélgető partneremet, tehát testben ott vagyok, úgy fejben meg elmondom magamnak, hogy hagyd mondja, az az ő dolga. Uh-huh. Én meg élem tovább az életemet, tehát az egóval már úgy kezdek megbarátkozni, néha még győz, de igyekszem kordában tartani. És ez szerintem a sikernek az egyik legfontosabb alappillére.
Így igaz, mert végülis a stratégiát azt elég könnyen szerintem meg lehet tanulni. Itt szerintem az önkontroll, meg az önmenedzsmenten van a kulcs. Magadat hogy tudod menedzselni?
Pontosan. Ez csak ezen, tehát rajtad fog múlni.
Abszolút.
Egyedül, hogy te sikeres leszel ezen a területen, vagy nem.
És egyébként ez pontosan az is visszaigazolja ezt az úgynevezett LKPM stratégiát, ugye több ember is használja, és azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé eltérőek a visszajelzések és eredmények. Tehát ugye, ha a stratégiát mindenki egyez, ugyanúgy tudná használni, ugyanolyan eredményeket érne el. Viszont emberek vagyunk, és nem tudjuk ugyanúgy használni. Tehát mindenkinek bejön az a faktor, hogy türelmetlen vagyok, agresszív vagyok, kabzsi vagyok, bele kell nyúlnom, nem bírom ki, nem tartom be a szabályokat. Tehát hiába létezik mondjuk úgy egy elég jó stratégiai modell, azt nem képes mindenki ugyanúgy végrehajtani. Ez az érdekes benne.
Szerintem azt nem is lehet, tehát ahogy mondta, tehát ugye adott egy stratégia, adottak a beszállások, tehát adott a menedzselés, mikor nyúlunk hozzá, hogyan tudunk hozzá nyúlni, tehát ugye minden lényeges elem azért adott.
Mégis.
De lehet ezt csiszolgatni, mert ki hamarabb nyúl hozzá, de mégse érik el ugyanazokat az eredményeket, mert egy tényező mindig változó maga a tréder. Uh-huh. Tehát ez mindig változó lesz, és ez amíg az ember nem dövi ki a gyerekbetegségeket, tehát kapzsiság stb., tehát az egóval való küzdelem, addig hoz olyan eredmények, amiket hoz, de hosszú távon biztos, hogy nem lesz profitábilis.
Engem még az érdekelne, hogy azt mondod, hogy ugye ebből élsz, és most anélkül, hogy számokat mondanánk, engem csak az izgat, hogy mondjuk, ha 100 a teljes vagyon, akkor a teljes vagyon hány százalékát merted odarakni opciós kereskedésbe, amiből le tudod generálni a havi betevőt?
Értem a kérdésedet. Tehát teljes vagyon, senkinek nem ajánlanék soha, hogy feltegyen. Tehát amikor a megélhetés van kockáztatva, az nagyon nagy probléma szerintem. Én személy szerint, tehát ha 100 teljes vagyon, akkor egy olyan 30 van nekem opciós kereskedésre számba, és ebből tudom generálni azt a havi bevételt, ami szükséges az családom és a számomra megélhetés. De hozzátéve, hogy azért nem kell, azt sem szabad elfelejteni, hogy ez nem egy munkahely. Tehát nincs tizedikén fizetés. Itt az, hogy minden hónapban meglegyen az az összeg, az vagy összejön, vagy nem. Tehát ugye azért mondom, ez átlagos hozamról van szó. lehet egyik hónapban 3, másikban 8. Ugye a 3 az már valószínűleg nem fedezni az én megélhetési költségemet. Tehát ebből úgy, hogy csak ebből megélni, azért szerintem úgy a jó, hogy nem teljes vagyon, tehát a teljes vagyon egy kisebbik részével, hogy azért legyen tartalék, hogy hónapról hónapra ne legyen probléma megélhetése, de összességében mondjuk éves szinten betermelem azt az összeget, ami kiadásaimra elmegy. Uh-huh.
Tehát azért van még máshol is, hogyha mondjuk az adott hónapban csak 2% jön össze,
akkor van. Persze.
Ki lehet sem bőven pótolni.
Igen.
Igen, mert itt ugye nem lehet azzal számolni, hogy itt a stratégia minden hónap 10-én 5%. Mert...
Nem.
Mert van, amikor az időtávok elcsúsznak, van, amikor nem úgy sikerül a hónap, van, amikor az ember nem 45 napot nyit, hanem 60-at, mert épp olyan a piac, tehát nem lehet fixen azzal számolni, hogy ez havi 5%.
Nem, tehát nem mehetek a pénztárba minden hónap 10-én, hogy adjátok az 5%-ot. Nem, tehát attól függ, vagy akkor ugye úgy lehet elérni ezt, ha nagyobb összeget vállal be, tehát a teljes tőkére vetítve, vagyonra vetítve nagyobb összeget vállalok be, és akkor azt mondom, hogy csinálok, ott az 5% már nagyon-nagyon jó, de 2%-kal is él a családom belőle. De akkor akkor nagyobb kockázatot kell bevállalnom. Ez mindenkinek.
Egyébként ez a 30%, amit mondtál, teljes tőkére vagy vagyonra vetítve, mint opciós portfólió, ez nekem nagyon tetszik ez a szám. Én azt mondanám, hogy a legrosszabb esetben sem mennék 50 fölé. Tehát mindenképpen 50 alatt tartanám azt, mert ugye azért lássuk be, hogy itt több kockázatról is beszélünk. Van ugye a trader mint a kockázat, van a piac mint a kockázat, és ott a partner kockázat, ami jelen esetben mondjuk Interactive Brokers. Nem mondanám, hogy túl kockázatosnak tartanám a céget, mert az egyik legnagyobb. De azért mégis. Tehát Amerikában van a pénz, bármi történik, ki tudja, hogy jutsz a pénzedhez. Tehát azért azt is figyelembe kell venni, hogy van egy partner kockázat. Éppen ezért én például soha az életben nem tenném ki a teljes 100%-ot egy Interactive Brokershez.
Azt én sem semmiképpen. Amit említette, az 50% a teljes vagyonra számítva, hát afelé, nekem az egy kicsit úgy sok. Tehát az én komfortzónámnak az sok, mert én úgy szeretem, úgy érzem jól magam, hogy ahogy mondtad, különböző kockázatok vannak, megbízható a partner, de sose lehet tudni. És a holnap úgy kelek fel, hogy nincs Interactive Brokers, akkor is fájni fog kőkeményen, mert a 30% elment, de azért akkor még mindig van tartalék, van újrakezdési lehetőség. Tehát ilyen szinten kicsit olyan konzervatíva vagyok, ilyen biztonsági játékos, de azért ez mindenkinek el kell döntenie. Nekem azért van egy családom, egy kislányom, nekem rájuk is gondolnom kell, hogy nem csak az én életemről van szó.
És hogyan tovább most, hogy így elérted ezt a havi 5-6-7%-ot, amit mondtál?
Hát nekem nagy célom a havi
10%. Kapzsizság.
Kapzsiság vagy kihívás, nem tudom, minek nevezem most. Tehát tavasszal még azt mondtam volna évvel, hogy kapzsiság, most már lehet kihívásnak nevezem. Persze...
A 10 azért kemény.
Az kemény. Az
tehát
kemény.
Ha konzisztensen be akar az ember hozni 10-et, én is azt mondom, 9 év tapasztalat, hogy azért az kemény.
Hát ezért jó cél.
Igen, ezért
tehát,
jó cél.
Tehát ha most 6-ról azt mondom, hogy 7, az azért könnyen teljesíthető, nincs, ami motiváljon benne arra. Kemény, hát de azt mondom, ha könnyű lenne, akkor mindenki azt csinálna, meg elérni a 10%-ot, tehát akkor az egy másik történet lenne. Nekem célom a havi 10, biztos, hogy kemény cél, magas cél, valószínű, hogy nem is fél év alatt fogom elérni, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk csak iránymentessel, hanem esetleg iránytrédekkel besegíteni hozzá. Magyarul, hogy tőzsdei profitból az a havi 10%, nekem ez a következő célom. Hát remélem minél hamarabb sikerül, mert dolgozom rajta keményen.
Hát én kívánom, hogy sikerüljön. Köszönöm. Egyébként szépen. Mi az, amit így útravalónak tudnám mondani olyanok számára, akiket úgy érdekel az opciózás, és szemezgetnek azzal, hogy hasonló irányba elmenjenek, mint te?
Hát aki ezt a pályát választja, akár hivatásként is idővel, vagy akár csak hobbiként úgymond, vagy csak rásegítsen a bevételeire. Én azt mondom, hogy jó úton jár mindenki. Tehát nem hiszik el, én se hittem el, hogy így lehet pénzt keresni, de azért el kell szépen kezdeni. Nagyon fontos, hogy ne vágjanak bele csak úgy, mert abból gond lesz. Tehát mindenképpen egy képzést, képzettséget valamilyen szinten szerezzenek. Gyakoroljanak, vállalják, amit csinálnak, tehát a következményeket vállalni kell, és kezdjék el, mert mikor rálépnek erre az útra, és meglátják ők is a szavonta, ugye például az Interactive Brokersnél ugye a 10.000 dolláros minimum számanyítási összeg, ha azzal valaki el tudja kezdeni, és szép nyugodtan kereskedik, csináljon akár a havi 3%-ot, mikor elkezdi, szerintem teljesen jó, ugye, havi 3%, és úgy beketyeg neki 300 dollár havonta, hogy dolgozott vele napi 1-2 órát, és közben a munkahelyi megkeres ugyanezt a pénzt csak napi 8 órával, akkor észre fogja venni, hogy azért van ebbe perspektíva bőven, és ezt csinálni kell tovább mindenképpen, mert idővel ki fogja tudni váltani, a munkahelyét szabad lesz. Hát én amit ajánlani, tanácsot tudnék talán mondani, türelem.
Türelem.
Tehát a türelem a siker kulcsa, nem a sebesség, ugye ezt ismerjük már elég sokan. Én ezt szerint érem az életemet is, tehát ez nekem nagyon megtetszett ez a mondás, átgondoltam, és alkalmazom az életem. Hát szinte minden területére, mert ez így van. Tehát nem kell, lehet daytraderni, napon belül csinálni 100-200%-okat egyszer, a többi 19 napot meg végigbukom. Nem, türelmesen szépen ki kell várni, használni a kamatos kamatot, nagyon sokat tud segíteni, tehát ugye ott, mikor elkezd fordulni az összeg, mikor már az már nagyon szépen dolgoztatja a számlát, és ellenben az iránytréddel, még azt hozzá szeretném tenni, ugye mindig mondják, a trend a barátunk, ami igaz is, amikor éppen trendel a piac, de ha trendel a piac, akkor opciókkal is le tudjuk kereskedni, tehát nem kell nekünk ahhoz daytradelni. Tehát ott van egy barátunk, én azért szeretem az opciókat, mert két barátunk van nekem. Ugye a valószínűség is az idő. Mind a kettő nekem tud dolgozni, ha jól megválasztom.
És még a range is.
És még a range is.
Tehát három barátunk.
Itt annyi barát segít, tehát ugye azt mondják, legyen előny a piacon. Hát ezen a piacon már igencsak tudunk előnyt találni, ha nem vagyunk túl kapzsik. Tehát ha jól kezeljük a barátainkat, ők hosszú távon nagyon jó barátok tudnak lenni, és segítenek nekünk, visszasegítenek. Tehát én ezt tudnám ajánlani minden jövendőbeli opciós kereskedőnek.
Hát nagyon szépen köszönöm, és kifejezetten gratulálok a sikeredhez, mert az nem semmi, hogy gyakorlatilag másfél évvel ezelőtt el se hitted, hogy ebből lehet havi 5%-ot generálni, most meg ezt gyakorlatilag éled is.
Igen.
Úgyhogy kívánom neked a 10%-ot.
Köszönöm.
Az egy szép kihívás lesz, és további sok sikert a tradingben és az életben.
Hát én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhattam, és hogy ide eljuthattam a segítségeddel, ugye, mert azért ez egy hosszú út volt, de sikerült azért ide eljutni. És amint megvan az a 10% konzisztensen, akkor jelentkezem újra.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.
Szia.
Szia.